egy kapcsolódási pont, mert tehát Európában is ismeretes a fenyőmag.
Igen, és ezeket akár ma is simán meg lehet valósítani, tehát hogy az ember el tud kezdeni kísérletezni, és akkor megtapasztalja, hogy melyik az, amelyik jól esik neki, melyik az, amelyik jót tesz a szervezetének, hiszen nyilván azt mindenki maga érzi, hogy mennyire tesz jót neki egy-egy étel, vagy pedig sem. Az a fajta gyógynövényfogyasztás, ahogy nálunk mondjuk veszünk egy zacskó kamilla teát, és akkor lefőzzük valahogy olyan arányban, ahogy a nagymamától tanultuk, ez a fajta gyógynövényfogyasztás, ez nem igazán jellemző?
De ez is abszolút jellemző. Ugye jó példára a tizantémtea, ami annyira hasonlít a kamillához, hogy Magyarországon kínai éttermekben gyakran úgy is adják a krizantémteát, hogy kínai kamilla. És akkor még a menta említhető ilyenek közül, illetve rengeteg ilyen illatos virág van, és fű van, amelyből készül ilyen forrázat. Ott van például a perzsésejemakács, ami Magyarországon szintén terem egyébként. Akkor citrushéjakat szokás így még leforrázni. Természetesen itt a gyógyszerkönyvi minőségű citrusról van szó, ugye azért hangsúlyozom ezt, mert a élelmiszerkereskedelmi forgalomban gombaölővel van kezelve a citrusok héja, és akkor ez nem feltétlenül alkalmas erre, vagyis hogy nem alkalmas erre. Akkor még egy nagyon érdekes példa a csíráztatott, pörkölt árpa. Tehát árpa enyhén csíráztatva van, meg van pörkölve, és ebből készült tea, az árpa tea. Észak-Kínában népszerű, Koreában is nagyon népszerű. Hidegen, melegen egyaránt iszák egyébként, főleg Koreában szeretik hidegen, Kínában inkább melegen.
És ennek milyen hatása van?
Ebben emésztést elősegítő enzimek találhatóak. Tehát hasi puffadás elsősorban gabona és keményítő tartalom ételek emésztésének megkönnyítésére hivatott.
Nagyon izgalmas, minden esetre az egészen biztos, hogy akkor, amikor még nem volt fejlett gyógyszeripar, akkor valójában ezek a fűben fában orvosságok jelentették a gyógyulás lehetőségét, meg az egészség megőrzés lehetőségét, és úgy tűnik, hogy ez egyre népszerűbb most már.
Igen,
újra.
Igen, nagyon érdekes egyébként Kínában, ennek van egy érdekes 20. századi történelmi vonatkozása. Ugye ott a második világháború hosszabb volt valamivel, mint errefelé, és utána még egy nagy polgárháború is volt, és az ország olyan állapotba került, hogy szinte, vagy nem szinte, de csak a hagyományos kínai orvoslás volt, és óriási szolgálatot tett, és egy nagyon értékes erőforrása a kínai egészségügynek napjainkig is.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk dr. Oravec Márk, hagyományos kínai orvos, és egy kicsit megtudhattunk arról, hogy használják a kínai gyógyászatban a gyógynövényeket, illetve az ásványi és állati eredetű termékeket is. Találkozunk két hét múlva.
Köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
I found a love for me, a darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're old. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti. chiederti molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera, vedi, sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato. Quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Városban élők sem kerülhetik el, hogy időnként ne találkozzanak például egerekkel, és az én saját tapasztalatom az, hogy idén sokkal több van belőlük, mint például egy évvel ezelőtt. A másik személyes élményem ezzel kapcsolatban, hogy nálunk a lakás tele van baglyokkal, mert az unokáim egész egyszerűen bagolymániások és bagolylázban égnek, úgyhogy azért is figyeltem fel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményére, amelyik azt mondja, hogy építsünk műfészkeket, helyezünk ki költőládákat. A Magyarországon fészkelő 10 bagolyfajtából 5 megél lakott területeken is, és ők majd segítenek nekünk abban, hogy ne kelljen egértársaságában élnünk. De hogy pontosan ez hogy működik, ki az, aki tényleg meg tudja ezt tenni, milyen környezetben és mi kell hozzá, erről fogom most kérdezni Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye önök azt írják, hogy 10 bagolyfajtából 5 lakott területen is megél, sőt kimondottan emberkövetőnek számít. Mit jelent ez, hogy emberkövetőnek számít, hogy kifejezetten szívesen él velünk együtt?
Ugye, ennek a fajnak a magyarországi állománya 99,99%-ig csak épületekben költ. Tehát elsősorban templom toronysüvegekben, magtárakban, csűrökben, míg ugye az ember előtti időben ez a faj alapvetően nagyméretű, korhadással keletkező faodúkban költött, az ilyen nyílt fákkal, facsoportokkal tarkított gyepes élőhelyeken él, és azóta teljes egészében emberkövető lett. Ugye nagyon-nagyon sok, ugye Magyarország leggyakoribb bagolyfaja az erdei fülesbagoly, egyben a lakott területek leggyakoribb fészkelője, és akkor emellett itt van velünk még a lakott területeken a macskabagoly, a kuvik és a füles kuvik is. Ezek tényleg kimondottan gyakoriak. A kuvik esetében is nyugodtan kijelenthető, hogy az állomány messze-messze túlnyomó többsége emberi tevékenységhez, alapvetően az épületeinkhez kötődik. Ugye a baglyok nem építenek maguknak fészket, talán egy kivétel van ez alól a teljesen furcsán viselkedő, mert úgy értem, hogy a laikusok számára nyilván megdöbentő, hogy van egy földön fészkelő bagolyfajunk, a réti füles bagoly, ami épít valami kis fészekszerűséget, de alapvetően a baglyok nem építenek fészket, más fajok fészkeit foglalják el, illetve a többségük az elsősorban odúköltő.
Ez mit jelent számunkra, hogy tudunk segíteni abban, hogy nekik ne kelljen sokat keresgélniük fészket, nekünk pedig ne legyenek egereink például?
Ugye az odúköltők esetében mesterséges odúk kihelyezésével lehet segíteni, ugye a legkisebb termetű fajok azok a D-típusú seregély odúba be tudnak költözni, aztán ugye az előbb elsőként említett faj, a gyöngybagoly számára létezik kétféle költőláda. Magyarországon a leggyakrabban használt az épületek belső terében, elsően a toronysüvegekbe kihelyezett fekvő nagyméretű, tudom, fél köbméteres vagy akár ennél is nagyobb költőláda. Ugye ezzel meg lehet azt oldani, hogy a toronysüvegeket az 1960-as, 70-es évektől kezdték el lezárni, előtte évszázadokon keresztül nem voltak lezárva, azért, mert ebben az időszakban kezdett elterjedni az elektromos harangozás. És az elektromos harangozó berendezésnek az elektronikát védeni kellett az oda beköltöző galambok, csókák ürülékétől, és ezért lezárták ezeket a padlástereket, ami óriási gondot jelentett a gyöngybagoly számára, és ezért ezeket a ládákat oda lehet belülről telepíteni a toronysüvegbe, és a bejárata az pedig a szellőző ablakokhoz van rögzítve, és akkor így úgy tud bejutni a bagoly a ládába, hogy magát a toronysüveget nem nyitják meg. Az erdei füles bagoly, ami elsősorban nem odúköltő, hanem fészekfoglaló, ugye más fajok fészkeire szorul, külterületen és belterületen egyaránt a leggyakoribb fészek gazdái a varjúfélék, a dolmányos varjú, a vetési varjú, illetve a szarka, tehát ezeknek a varjúfélyeknek a települési jelenléte azt jelenti egyben, hogy bagjunk is lesz, erdei füles bagjunk, de telepíthető félig nyitott előoldalú vércseköltőládával, illetve van egy még jó pofább megoldás, valószínűleg nagyon sok családi ház padlásán kallódnak nagyméretű fonott vesszőkosarak, hogyha ezeket előszedjük, és a külső oldalán megerősítjük csibedróttal, és utána félig, kétharmadig feltöltjük most őszi hullott lombbal például, száraz fűvel, és ezt föltesszük a 3-5 méter magasságra a fa ágelágazásba, törzselágazásba, itt nem is kell szegelni, egyszerűen föl lehet ezeket erősen kötözve rögzíteni, akkor sok-sok évig vendégül láthatunk erdei füles baglyot is.
Igen, azt láttam, hogy az önök honlapján ilyen teljes használati utasítás van egyébként ahhoz, hogy készítsük el ezt a kosarat. Ez azt jelenti egyébként, hogyha egy olyan kertben, vagy egy olyan helyen, ahol egyébként ezek a madarak megfordulnak, akiknek a fészkébe szívesen költözik a bagoly, kirakunk egy ilyen kosarat, akkor a bagoly azt megtalálja, és oda jön, még ha eddig nem is volt bagoly a kertben?
Megtalálhatja. Tehát ugye ez gyakran kapunk ilyen visszajelzést, és hát mit képzelünk, azt mondjuk, azt nem költözött be az állat. Hát ugye, ha nincsen kint költés segítő eszköz, akkor annak az esélye, hogy abba beleköltözön egy madár, az 0%. Ha kiteszek bármilyen mondjuk mesterséges odót mesterséges fészkelőjét, akkor az esély az drámaian megnő 50%-ra, mert vagy beköltözik, vagy nem költözik be. Nem kell lelkesedni, ugye persze emberi aggyal felnézünk, kosár, kiraktam a bagolynak, dolgoztam vele, szívtam vele egy csomót, jöjjön a bagoly. Az állatok nem így működnek, tehát őt aztán kirakhatjuk, terakhatjuk a tájat a jobbnál jobb fészkelés segítő eszközzel, és akkor is a lámpabúrába, meg a leglehetetlenebb helyekre költenek be, mert ugye kilát bele egy madárnak a fejébe. Tehát ezzel csak az esélyt adjuk meg alapvetően. Vannak olyan fajok, amik lassacskán, nehézkesen költöznek be ezekben a műfészkekben. Az egyik ilyen például a fecskék, tehát a füstés és a molnár fecske. Akár 10 év is eltelhet, és én a 4. emeleti panelben lakom, itt évtizeden keresztül mindig volt fecske, most már hosszú évek óta nincs, 4 évvel ezelőtt kiraktam műfészket, és ez már a harmadik nyár volt, hogy nem költözött be, itt repkednek, ugyanúgy van az Erkélyben mesterséges denevérodú, és abba se költöznek be az átok denevérek, pedig itt röpködnek minden este. Tehát itt időtürelem kell, itt ugye az esélyt adjuk meg, és hogyha országosan gondolkodunk, mert most ugye hallják ezt a riportot, akár mondjuk önkormányzati dolgozók, képviselők, stb., és mondjuk országszerte kiraknak ilyen költéssegítő eszköz baglyoknak mondjuk összességében, mit tudom, ezzel, na ott ilyen nagyságrendnél, ilyen merítésnél már ugye nagyon sok foglalás lesz. Tehát hogyha tudjuk, akkor tegyük ki, mert ezzel megtettük az, ami rajtunk múlik, és lesz előbb-utóbb eredménye.
Gyakorlatilag ezzel nem csak a baglyok számát növeljük, hanem hát megmentjük saját magunkat is a rágcsálóktól, illetve attól, hogy mérgeket kelljen például kiraknunk a házunk környékére.
Igen, ami minden esetben... Bocsánat, parancsoljon.
Nem, csak azt akartam mondani, ami ugye nem feltétlenül csak azokat a rágcsálókat pusztítja, hanem hát a méreg az méreg.
Hát olyannyira, hogy a veszélytelennek tekintett, mert beveszünk K-vitamint, aztán nem lesz semmi bajunk, hozzáállás nagyon idejét múlt. Ugye a kereskedelmi forgalomban lakossági felhasználásra vásárolható egér és patkány méreg, ugye ezek biocidek, ezek esetében nagyon drasztikus változás történt 2018-ban az Európai Unióban, ugyanis kiderült, hogy ez a K-vitaminon ellensúlyozható vérzékenységet okozó szer, ugye bekerül óhatatlanul a talajba, a talajvízbe, a talajvíz után bekerül az ivóvízbe, és kiderült róla, hogy súlyosan emberi magzatkárosító. Ezért az Európai Unióban 2018-ban 5000%-ról 3000%-ra csökkentették a lakossági méreg hatóanyagtartalmát, ami nagyon aggályos abban a tekintetben, hogy így fogunk előállítani mi magunk drága pénzen szuper patkányokat és szuper egereket, akik ellenállóak ennek a méreganyagnak. Tehát gyakorlatilag a baglyok jelenléte az biológiai rágcsáló elleni védekezést jelent, tehát ez alapvetően nem a baglyokról szól, hanem rólunk emberekről szól, a mi védelmünkről. Elképesztőek a számok, most gondoljunk bele, hogy Magyarországon ugye az erdei füles baglyok nem vonulnak a magyar állomány. Minden egyes erdei fülesbagoly, ami Magyarországon él, egy évben minimum 1000 kisrágcsálót fogyaszt el. És akkor ott van a pár, akkor ott vannak a fiókáik, tehát mondjuk egy 4 fiókás, 6 fős bagoly család esetében ez elképesztően nagy szám. Ugye ezért nagyon fontos, minden január végén van egy lakossági felhívásunk, hogy segítsenek az emberek a telelő erdei fülesbagoly csapatok felmérésé. Ugye így ősztáján, már most szeptember második felében, végén, október elején elkezdenek érkezni nagyon messziről, akár Szibéria térségéből telelő erdei fülesbaglyok. Ugye ezeknek a száma mondjuk egy télen 10000-es nagyságrendet ér el, és akkor kiszámoltuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy például az idei évben 9975 telelő erdei fülesbaglyot számoltak, és ennyi bagoly 3 hónap alatt 2,5 millió mezőgazdasági kártevő kisrágcsálót pusztít el, ez annyi, ez 62 tonna tömegű kisrágcsálót. Ez azt jelenti, hogy ha ezek a baglyok nem lennének itt, és az erdei fülesbagoly ugye állomány jelentős része lakott területen él, akkor ennyi kisrágcsálót az ön által is említett rendkívül veszélyes és drága mérgekkel kellene elpusztítani. Tehát ezeknek a madaraknak a jelenléte az jól felfogott gazdasági, egészségvédelmi érdekünk, mert például ugye gondoljunk a patkányokra, a patkányok azok elég gyakran, de még az egerek is megrongálják akaratlanul a közműveket, mert beköltöznek mondjuk az elektromos kapcsolószekrényekbe, ott zárlatot okozhatnak és okoznak, illetve meg is rághatják a vezetékeket, ami megint zárlatveszélyes, illetve akár tüzet is okozhat. Tehát elemi érdekünk, hogy ezek az állatok itt legyenek a közelünkben, és ezt elő tudjuk segíteni ezekkel a fészkelés segítő eszközökkel.
És hát nyilván ezt az ember saját maga is megteheti, de hogyha az önkormányzatok is például beszállnának ebbe a projektbe, akkor jóval nagyobb hatékonysággal lehetne mindezt művelni. Egyébként érdemes erdőkben is kitenni ilyeneket, hogy minél több bagoly fészkelhessen?
Köszönöm ezt a kérdést, ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően, amiről most beszélünk, ez minden esetben a lakott területekről, lakosság által végrehajtható madárvédelmi tevékenység. Szinte semmilyen esetben nem javaslom azt, hogy kérdezés nélkül a lakosság elkezdjen kizarándokolni az erdőkbe, és ott össze-vissza elkezdeni telepíteni baglyokat, mert szinte biztosan rossz helyre fog kihelyezni nem megfelelő költéssegítő eszközöket. Ez egy nagyon összetett kérdés, tehát azt például tudni kell, hogy baglyokat, különböző bagolyfajokat, különösen az eltérő méretű baglyokat nem szabad 2-3-4 kilométeren belül telepíteni, mert a nagyobb, erősebb, rámenősebb fajok, azok összeszedik a kisebb termetűek fiókáit is, akár az összeset. Tehát ugye ez mindig arról szól, hogy ezt a lakott területen, a lakókörnyezetben végezzük, és ne kezdjünk el kimenni külterületekre, mert ugye ott már érinthetünk nemzeti parki területeket, erdőgazdasági területeket, tehát ott mindig egyeztetni kell a szakemberekkel, a területtulajdonossal, a lakott területen ez a probléma alapvetően nem áll fenn.
Tehát mindenki a saját portája környékén tegye rendet, és műveljük kertjeinket. Minden esetre, akinek van a kertjében olyan lehetőség, hogy fészket tud biztosítani, vagy költőládát egy bagolynak, annak ajánlom, hogy tegye meg, és tényleg az mml.hu-n, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján nagyon részletes használati utasítás is van, úgyhogy abszolút bárki képes ezt megtenni, hogyha egy kis szándéka is van rá. Én nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit elvezetett minket a bagolyvilág rejtelmeibe Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, és hát én nagyon reménykedem, hogy a mi kertünkben is meg fognak jelenni a baglyok, az biztos, hogy én kiteszek majd egy ilyen ládát. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Viszont hallásra. És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.